Kedves hallgatóink, az idei évben egy új bibliai könyvet vizsgálunk, mégpedig elég részletességgel, tehát az egész apostolok cselekedeteit részről részre haladva szeretnénk megismerni. Most a mai első alkalommal rögtön az első fejezet, ez egy rövid fejezet ez a témánk, de mielőtt ebbe belefognék, szeretném megindokolni azt, hogy miért választottuk ezt a sorozatot. Miért időszerű az apostolok cselekedetét nekünk mélyen és alaposan ismernünk? Ennek több oka is van. Néhány okot hadd említsek. Először is a Bibliában, ahogy itt már egy jelenések könyve sorozatot folytattunk, a Biblia jelkép rendszerében az apostoli kor kapja a legkitüntetőbb minősítést az elmúlt 2000 év egyház történetét tekintve. Tán emlékezünk a hétpecsétes könyvről szóló látomásra, amikor Jézus felbontja a hétpecsétes könyvet, és az első négy pecsét felnyitásakor különböző színű lovasok jönnek ki. Az első lovas a fehér lovas, a második a tűzvörös, a harmadik a fekete, a negyedik a halott sárga. És ebben benne van a kereszténység első 1700-1800 évének a története, mert a kereszténység egy fekete lovassal jelképezhető tiszta időszakkal kezdődött, ez volt az apostoli kor. A fehér lovas és az, hogy korona van a lovas fején, babérkoszorú szó szerint, hogy íj van a kezében és kilövi a nyilát, és kijön győzve, hogy győzön, ez azt jelképezi, hogy az őskereszténység ragaszkodott Krisztushoz és a tanításaihoz, a őskereszténység megőrizte a tisztaságát, pedig óriási ellentámadások tüzében fejlődött ki, az őskereszténység gyorsan elterjesztette a hitet, ugye ez az íj meg a nyil, sebesen haladt, győzelmes koronát, babérkoszorút hord a fején, tehát Isten részéről ez a korszak, az őskereszténység korszaka a legjelesebb osztályzatot kapja. Ki jött győzve, hogy győzzön, itt még a titkára is rámutat, jelenések 6. fejezetéből idézem ezt, mert azért tudott győzni a világban, mert önmaga soraiban is győzött, tehát a keresztény közösségekben egyénenkénti hívő megtért emberek voltak, akik a saját életükben komolyan vették a küzdelmet és a Jézushoz való hasonlóságot. Ebben az őskereszténység hitt, hogy Jézus győzött, és ha őt követjük, mi is győzhetünk. Tehát még ezt a könyvet is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert az a meggyőződésünk, hogy az őskereszténység tisztaságához és győzelméhez kell visszatérnünk. Ez egyébként egy újabb bibliai profécia jelenti be, Dániel könyve 12. fejezetében, ahol ugyanaz a fehér szín a vonatkozási pont, amikor azt mondja Isten a proféta által, hogy majd a történelem végén megtisztulnak, megpróbáltatnak és megfehérednek sokan. Tehát ugyanaz a fehér szín, az őskereszténység, mint fehér lovas, és a végső idő kereszténysége, ahol olyan emberek lesznek, olyan hívő emberek lesznek, akik megtisztulnak, megpróbáltatnak, és a próbák, a nehézségek tüzében megfehérednek, megtisztulnak sokan, és Krisztus gyülekezete vissza fog találni az őskeresztény kor tisztaságához. Ez a legfőbb oka, ami miatt mi most ezt a könyvet a napirendre szerettük volna tűzni. A második oka. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv a Biblia egyik legkönnyebben olvasható könyve. Szerzője az a Lukács, aki az evangéliumát is írt, egy orvos. Egy egyszerű nyelven, de a tényeket tisztelő, a tényeket röviden elénk állító orvos, aki a tanítványoknak a kíséretében tartózkodott, tehát szemésfültanú is volt, és pontosan leírta azt, hogy a kereszténység hogyan terjedt el a körülbelül a Jézus mennybe menetele utáni első 3 évtizedben. Tehát az apostolok történetének az időrendje az a 30-as évektől a 60-as évekig tartó időszak, tehát Pál apostol bebörtönzéséig és Pál apostol rómabeli tartózkodásáig, tehát tudjuk jól, hogy 67-ben halt meg Pál, tehát ezért mondhatjuk, hogy 31-től, tehát Jézus mennybe menetétől 31-től kb. A 60-as évek közepéig alig több, mint 3 évtized, Ezt rendkívül könnyen, gyorsan el tudjuk olvasni, és ami rendkívül fontos, hogy látjuk azt, hogy hogyan is terjed igazán a hit, vagy igaz eszközökkel hogyan terjed a hit. Látni fogjuk, hogy hogyan voltak ott igazán megtért emberek, de látni fogjuk azt is, hogy mennyi áskálódás és mennyi támadás keresztüzében terjedt a hit, és sokszor a polgári hatóság mennyire odaállt a számára egyébként idegen meg ismeretlen kereszténység mellé, tehát egy érdekfeszítő elbeszélés és történet, ma is ugyanígy terjed a hit. Ma is, ha vannak igazán megtért emberek, elég egy-kettő vagy kis közösség, és a hit terjedni fog. Ma is sokszor azt látjuk, hogy a tiszta evangélium hirdetést iszonyatos ellenérzés és iszonyatos ellentámadások fogadják, és ma is azt látjuk, hogy sokszor a polgári hatóság jobban az evangélium mellé áll, mint egyébként magukat kereszténynek nevező emberek, vagy kereszténynek magukat mondó felekezetek, amelyek elvakult düvel támadnak az igazi evangélium hirdetéssel szemben. Erre szükségünk van, mert a hit micsoda óriási küzdelemmel halad előre, ahogy Jézus mondta Máté 11. fejezete szerint, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de helyes fordításban idézem a folytatást, viszont közben nagy erőszakot is szenved. Tehát amikor tisztán, világosan az emberek javára hirdetik az evangéliumot, ez felkelti a világ fejedelmének ellenségeskedését, és mindazokét az emberekét, akik nem egészen az embertársaik barátai, hanem talán csak haszonélvezői vagy egyenesen ellenségei, és a hit előre jutása az óriási áldozatokat követel. Nekünk is meg kell tanulnunk áldozatokat hozni. Minden jó ügy ezen a világon áldozattételt igényelt, és az evangélium ígért a legnagyobb áldozatokat kell, lehet és érdemes is meghozni. Ha csak ezt a két szempontot említene, azt hiszem, hogy időszerű könyv, a súlyát, jelentőségét tekintve az első vonalban álló könyv, tehát ezért szerettük volna mennél előbb, hiszen miránk is küzdelmek várnak, a végső nagy evangélium hirdetés küszöbén élünk, amikor be fog teljesedni azt, hogy az egész világon hirdetik az evangélium minden népnek, és akkor jön el a vég. Nekünk az Apostolok Cselekedetei című könyvre annyira szükségünk van most, mint egy falat kenyérre. Olvasnám a könyv első két versét. A könyv első fejezet első két verse ezzel kezdi meg ezt az iratot. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitetett, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, akiket választott magának. A könyv megjelöli, ahogy minden bibliai könyv a szerzőjét, mert van egy első könyve az, annak, aki ezt írta, ez a második könyve, és az összefüggések alapján látjuk, hogy itt Lukácsról van szó, aki az evangéliumát ezzel a könyvvel folytatta. Vajon ki lehet ez a derék Teofilus, akinek ő a könyvét írja? A Teofilus görög név magyarra lefordítható. Isten szerető. Isten szerető. Egy olyan fiatal embernek írja Lukács a könyvét, aki szereti és keresi az Istent. Tehát nyilván olyan embernek, aki hitre jutott ember, aki a hitről mennél többet akar már megtudni, de olyan jó lenne, hogyha mindannyian, akik most mi itt végigkövetjük ennek a könyvnek az elemzését, ilyen Teofiluszok lennénk. Ugye Pascalnak a híres mondása a Gondolatok című könyvében, hogy két ember tudok igazán becsülni, az egyik ember, aki nem ismeri az Isten, de keresi őt. A másik ember, aki megismerte az Istent és szolgálja őt. Ez a két értelmes magatartás. Ha valaki nem ismeri meg az Istent, akkor keresse őt. Ha valaki már megtalálta az Istent, az szolgálja őt. Teofilus ebben a második csoportba tartozott, és ezeknek az embereknek is szükségük van a további erősítésre. A könyv felirata után Lukács az első fejezetben rögtön rátér Jézus utolsó napjaira. Jézus feltámadása utáni életét mind a négy evangélium közli, de a legutolsó napokat bezárva azzal, hogy felvitetett a mennybe, ez apostolok cselekedeteire vár, és szeretném olvasni a harmadik verstől a folytatást, hogy mit is tett Jézus mikor az utolsó napjait töltötte az apostolaival. Tudjuk, hogy ez az utolsó időszak 40 napig terjedt, tehát Jézus 40 napig volt még itt a feltámadása után, és a 40 nap után ment a mennybe, és rá 10 napra áradt ki a Szentlélek. A következő témánk majd ez lesz a pünkösdi események, tehát 10 napig voltak a tanítványok így egyedül a Szentlélek kiáradásaig. Olvasnám a 3. verstől. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya maga hatalmába helyezett. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdában és Samáriában, és a földnek mindvégső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetek tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szállva voltak Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Egyelőre idáig olvasom. Mit tartott jónak Lukács kiemelni Jézusnak az utolsó napjaiból? Mi az a fontos dolog, amit elébünk akart állítani? Azt olvastuk a 3. versben, hogy Jézus 40 napon át volt a tanítványaival, megjelenvén nekik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. A megjelenései egy részét a 4 evangélium is közli, hogy mit szólt az Isten országáról tartozó dolgokra, ezt főleg Lukács evangélium a 24. fejezetéből tudjuk meg. Onnan értesülünk például arról, hogy ez egy csodálatos 40 nap lehetett. Egyszer hallottam egy ilyen állásfoglás, hogy de kár, hogy erről a 40 napról nincs részletesebb leírás, mert szinte óráról-óráról jó lenne nyomon követni, hogy Jézus mi mindent magyarázott el a tanítványának. Gondoljuk el, ha Lukács 24-ben azt olvassuk, hogy az Emmauszi történet után ezt mondja Lukács, hogy Jézus elkezdvén Mózestől az összes prófétánát végig magyarázta nekik az Ószövetséget, hogy ezeknek az eseményeknek, hogy ő eljön a földre, elárulják, meghal, föltámad, ezeknek így kellett lenniük. Azt mondhatnánk, hogy Jézus 40 nap alatt többet elért a tanítványai oktatásával, mint azelőtt 3,5 év alatt. Jézus föltárta nekik, hogy ő mindent úgy cselekedett, hogy azt a próféták megjövendölték, kulcsot adott az Ószövetséghez olyannyira, hogy az apostolok cselekedetében látni fogjuk majd, hogy például az apostolok, amikor hirdetik az igét, olyan ószövetségi összefüggésekre hívják fel a figyelmünket, hogy mi elcsodálkozunk, hogy mi már azért sokkal nyugodtabb körülmények között végigolvashattuk a Bibliát, nem jöttünk volna rá ilyen összefüggésekre. Hogy az apostolok ilyenre eljutottak, ennek is az volt a titka, hogy Jézus a 40 nap alatt messze menően felvilágosította őket arról, hogy ők az életben nem kaptak igazi bibliai oktatást. Tőle igen, de a papoktól, a vallási vezetőktől nem, hagyományoknak hittek, emberi tekintélyekre függesztették a szemüket, ezért voltak összezavarodva, ezért nem látták az összefüggéseket. Erre a 40 napra nagyon nagy szükség volt, hogy Jézus mindent a helyére tett a lelkükben. Erre nagyon nagy szükség volt. Hogy mennyire mindent helyére kellett tenni a lelkükben, azt a hatodik vers jelzi. Mert ezek az apostolok, ezt is följegyezte Lukács a hatodik vers szerint, hogy mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Tehát figyeljük meg, Jézus már meghalt, feltámadt, már kezdi őket végigvezetni az egész Ószövetségen, és ők mégis mindig milyen kérdést tesznek fel, amivel az egész életükben a vallási vezetők laktatták őket. Ezt nem lehet most finomabban mondani, mivel laktatták őket a vallási vezetők. Hogy a rómaiakat ki fogjuk űzni, hogy itt forradalmat kell csinálni, itt független nemzeti létre van szükség. Ugye ezzel a politika és a vallás mesteri összevegyítésének az italát adták az embereknek. Erre az emberek mindig nagyon hajlamosak. Ezt az italt mindig felhörpintik az emberek. Politika, vallás, jól összekeverve, különböző ígéretek, váradalmak. Mikor állított helyre az ország? Mikor leszünk független állam? Mikor nem függünk már az oroszoktól vagy az amerikaiaktól? Ma is ugyanez a helyzet. Ma is nagyon sokan azzal egyenlősítik a kereszténységet, hogy mikor mutatjuk meg már mi, mint egy kis nép, hogy mi vagyunk a Szent István népe, vagy mi vagyunk az igazi keresztény ország. Sokakat ezzel fűtenek, ezzel az ígérettel laktatnak, és az apostolok még ezek után is ezt kérdezik, hogy hát mikor leszel népvezér, vagy mikor lesz az ország első számú embere, királya, amit Jézus mindig is visszautasított, és nem ezért jött a világra, azért jött a világra, hogy az életét adja, és mi nekünk is életet adjon. Ez az egy kérdés is nagyon jól rávilágít arra, hogy mi mindent kellett itt helyre tenni a 40 nap alatt. Aztán figyeljük meg, hogy a negyedik és ötödik versben Jézus arra is figyelmezteti az apostolait, a tanítványait, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják meg a Szentlélek kitöltését. Erre miért volt szükség? Tehát Jézus nem mondta azt, hogy most én a mennybe megyek, és holnap vágjatok neki a munkának, induljatok el és hirdessétek az evangéliumot. Nem. Jézus ettől visszatartotta a tanítványait, mert tudta jól azt, hogy a tanítványának meg kell erősödni, és tudta jól azt, hogy a tanítványának az eredményes munkához a Szentlélek különleges vezetésére van szükségük, és ezért várják meg 10 nap múlva a Szentlélek kitöltetését, és a pünkösdi események után is még csak Judában és Samáriában, tehát az Izrael ország részében terjesszék az evangéliumot, ne induljanak el még messzebb levő terület, ne induljanak Kis-Ázsiába, Görögországba, Itáliába, hanem itt az Izrael népének hirdessék az evangéliumot. Erre miért volt szükség? Azért, mert van egy olyan profécia az Ószövetségben, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 27. versek között, hogy a zsidó nép kiválasztottsága nem szűnt meg Jézus elvetésével. Amikor Jézust felfeszítették a keresztfára, ez még nem volt egyenlő azzal, hogy Isten lemondott volna a zsidó népről, és a megbízatást visszavonta volna tőlük. Még 3,5 évig, ugyanannyi ideig, mint Jézus tanított, az apostoloknak is csak a zsidó nép körében lehetett hirdetni az evangéliumot. Hogy hát, ha megtérnek az emberek, tehát nem 31-ben, Jézus halálának évében, hanem időszámításunk szerint 34-ben járt le a zsidó nép kiválasztottsága, 3,5 évvel ezután, akkor, amikor a Jézusról szóló evangéliumot is elvetette, a nép, mint nép, de addig nagyon sok zsidó ember megtért. És azután is egyenként nagyon sok zsidó ember megtért, és ez mind a mai napig is így van. Tehát Jézus erre is figyelmeztette őket, az idők és időszakok pontos menetrendjére, maradjanak itt, kitöltetik a Szentlélek, és majd utána következik fokozatosan az Isten vezetése alatt következnek be ezek az események. A 7. vers is hatalmas vers ebben az első fejezetben. Mert amikor megkérdezik a tanítványok, hogy mely időben, mikor, akkor Jézus itt mond egy mondatot, amit azóta is nagyon sokan félreértenek. A kereszténység körében is nagyon sokszor halljuk ezt a mondatot idézni, körülbelül annak a ritmusára, hogy ne foglalkozzunk a jövendőlésekkel, ne foglalkozzunk a proféciákkal, mert hát Jézus is mit mondott? Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Gyerekkoromtól fogva sokat hallottam ezt a mondatot. Sokszor magyarázták el nekem lelkészek, hogy ne foglalkozzam Dániel könyvével, Jelenések könyvével, mert az Isten a maga hatalmába helyezte, majd ha meg lesz, akkor megértjük, de addig ezekkel a könyvekkel nem sokat kell foglalkozni. Mi ennek a mondatnak a pontos értelme? A tanítványok azt kérdezik, hogy mikor állított helyre a királyságot Izraelben. Jézus pedig azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Mit jelent ez a mondat? Én azt gondolom, ez a mondat annyit jelent, hogy egyrészt vannak a Bibliában olyan kinyilatkoztatások, amelyek maguk is jelzik, hogy Isten nem mindent nyilatkoztatott ki a jövőről szólva. Például ilyesmit találunk Jelenések könyve 10. fejezetében, talán a leghíresebb bibliai szakasz erre nézve, hogy János apostol ott fültanúja egy bizonyos 7 mennydörgésnek. És akkor utána kapja Jézustól az utasítást, hogy a 7 mennydörgés szavát, amit hallottál, le ne írt. Nem is írhatja le. Ő maga hallja, magyarázatát nem kapja meg, le sem írhatja. Isten jelzi azt, hogy a jövőben sok minden be fog következni, amit ő jónak lát nem kinyilatkoztatni. Isten jónak látta nem kinyilatkoztatni azt a sok-sok szörnyűséget, amit ha kinyilatkoztatott volna, azt hiszem, nem lett volna ember, aki azt meg tudta volna emészteni, vagy el tudta volna hordozni. Isten a maga hatalmába helyezett dolgokat, eseményeket, időpontokat nem nyilatkoztatta ki, hogy kitör majd egy első világháború, nem nyilatkoztatta ki, hogy 6 évig fog tartani a második világháború, és azt sem nyilatkoztatta ki, hogy már a második világháború után olyan szép békénk van, hogy már több mint 5500 háború tört ki. Ezt most, hogy így éljük, úgy, ahogy el tudjuk viselni, hittel jobban természetesen, mint hit nélkül, de Isten sok mindent nem nyilatkoztatott ki. De azt olvassuk Mózes 5. könyve 29. fejezetében, hogy vannak dolgok, amelyek az Úré, a mi Istenünké. És vannak olyan dolgok, amelyek mieinké és a mi fiainké. Tehát Isten valamit kinyilatkoztatott, és ezt jó tudni, mert azért nyilatkoztatta ki, hogy ismeretünk legyen, és fel legyünk vértezve a jövővel kapcsolatban többek között. De Isten bizonyos dolgokat nem nyilatkoztatott ki, ezeket ne firtassuk, vagy ne okoskodjunk, vagy ne legyünk futurológusok, vagy filozófusok, akik kombinálnak, és a jövőt emberileg szeretnék látni és megalkotni, foglalkozzunk azokkal a biztos dolgokkal, amiket az Isten kinyilatkoztatott. Hányan és hányan mondják, hogy mi lesz a Közel-Keleten, hiszen minden nap a Közel-Keletről van szó. Van az Istennek kinyilatkoztatása a Közel-Kelet újabbkori történelméről? A mi bibliai látásunk szerint nincs. Ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy figyelem elterelés, nem a Közel-Keleten dőlnek el a dolgok, csak a Közel-Kelet rendkívül alkalmas a maga feszültségeivel és puskaporos hordójával, hogy odavonzza a tekintetet, minthogyha a világ sora ott dőlne el. A világ sorsa a bibliai proféciák szerint más hatalmak, más összefüggésben hozott döntéseivel dől el. Ezeket ne kutassák az emberek, de ami mindennapos híradás, azt a csontig lerágva vitassák. Ez nem Istennek a szándéka, ez Isten ellenségének a figyelem elterelése. És ezért erre is ezt lehet mondani, hogy ha erre nincs kinyilatkoztatás, akkor érdektelen dolog erről beszélni is. Egy félelmetes helyzet van a Közel-Keleten, egy 4000 éves ellenségeskedés egyre súlyosabb szakaszait éljük át, de a világ sorsának a fordulatai azok más országok, más fővárosaiban és más szándékaiban dőlnek el. Ezek megvannak Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. tartó fejezetből, csak a közvetlen fejezeteket említsem. Fontosnak ítélte Lukács ezek után azt is följegyezni, hogy amikor Jézus ezekkel az alapvető dolgokkal ellátta a tanítványait, akkor felemelkedett a mennybe, és azt is fontosnak látta közölni, hogy amikor felemeltetett a mennybe, akkor 2 férfiú fehér ruhában figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy ahogy Jézus a mennybe ment, ugyanúgy el fog jönni is. Jézus erről már szót ejtett az életében, hogy ő azért megy el, hogy helyet készítsen nekünk. és neki az eljövetele, a második eljövetele az ugyanolyan bizonyosság, mint ami már megtörtént az első eljövetele. Ez is benne van ebben a rövid prológusban, ebben a rövid első fejezetben. Utána még azt is kiemeli Lukács, hogy visszatért ez a, most már nem 11, mert ugye az iskarióti Júdás közben ugye felakasztotta magát, Júdás nincs itt a tanítványok között, a 11 tanítvány visszatér, és az egyik fontos mondat, amit elhangzik, amit majd rövidítve a második fejezet első verse megismétel, ez a 14. vers. Erre a 14. verse külön fölhívtam a figyelmet, hogy amikor Jézus már nincs ott közöttük, és együtt marad ez a 11 tanítvány, akkor ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Tehát a tanítványok szűk köréhez még Jézus édesanyja, rokonai, atyafiai társultak, és így egy bizonyos létszámú sokaság együtt van, és mivel vannak együtt, hogy ezek egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az apostolok történetében ez volt a valódi és legnagyobb fordulópont. Nem akkor volt, amikor Jézus elszólította őket és tanítványául hívta őket. Nem akkor, amikor a hegyi beszédet elmondta és apostolokká választotta ki őket. Nem akkor, amikor a végső eseményekről beszélt neki, hanem azért volt ez a legnagyobb pillanat, mert az apostolok végre megértették, hogy Jézus miért jött el a világra. Pontosan megértették, hogy ők, akik széthúzást és az egység hiányát képviselték, most mindenki érezte, hogy annyira lehet közel egymáshoz, amennyire közel van Krisztushoz. Krisztus nem volt közöttük, de most mindannyian a Krisztushoz való közelség építésén munkálkodtak, és ezek az apostolok, amire nem jutottak el 3,5 évig, most eljutottak. Egy szívvel, egy lélekkel az imádkozásban és könyörgésben együtt voltak. Ha már az időszerűségéről beszéltem a könyvnek, hadd mutassak rá arra, hogy ma is ez hiányzik. Amikor emberek hisznek, őszintén hisznek, de egymással azért különböző feszültségek elválasztó erővel hatnak, soha nem fog kiáradni addig a Szentlélek, míg ez a különbség meg nem szűnik, és amíg úgy nem keressük Isten közelségét, mint amin az életünk múlik, és mint amin az egység is múlik, hogyha mindannyian közel kerülünk a középponthoz, akkor mindannyian egymáshoz is közelebb kerülünk. Ez matematikai vagy mértani törvény, de ez a lelki életben is így van, hogyha Istenhez közel kerülünk, ha valóban átadjuk az életünket és megtérünk, akkor az egyház is egységes lesz, és hatalmas erő követi majd a munkáját a világban. Ennek lesz a következménye majd a pünkösdi Szentlélek kiárasztása, hiszen mondtam, hogy a második fejezet első verse megismétli ezt a mondatot rövidítve, és mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, hatalmas dolog, egy akarattal egy kis közösség együtt van, erre kiáradhat személy szerint mindenkire a Szentlélek, és kezdetét veszi a kereszténység diadalmas előrejutása. De mielőtt még erre rátérne Lukács, van itt egy közbeékelés, és ez a közbeékelés a 15. verstől a 26. versig tart. Tudnék, az apostolok ebben a 10 napban értenek meg valamit, ami a megértésüknek egy drámai mozzanata, hogy tudnék, egy közülük áruló lett. Júdás tragédiáját, Júdásnak az egész árulással kapcsolatos sorsát most értik meg igazán az apostolok. Most én a nyár elején megjelentettem ezt a Júdás rejtély című kis könyvecskét annak hatására, hogy itt a Júdás evangélium széles körű televíziós nyilvánosságot kapott ez az apokrif evangélium, aminek most olyan nagyon nagy hírverést tesznek, és én ezt a könyvet arra szántam, hogy egy kicsit a Júdás rejtélyt mi a Biblia alapján értsük meg. Tudnék, mai világban Júdás nagyon rokonszenves szereplője lett a Bibliának, szóval mai világban egy áruló, az hova tovább már hős, csak annál inkább is, hogy áruló. És ezért a Júdással kapcsolatban olyan sok fantazmagória, elképzelés és irodalmi mű is napvilágot látott, hogy szinte Júdást hőssé ütötték, avatták, És én azt tűztem ki célul, hogy aki a Biblia alapján meg akarja érteni Júdás tragédiát, megértheti, de ez nem egy könnyű dolog, ennek nagyon utána kell járni. Az apostolok is csak ekkor értették meg. Azért nem megdöbbentő, hogy ott élt velük Júdás. Több mint 3 évig ott élt velük. Föl se tételezték, hogy mi van benne. A megszólalásait mindig jóra magyarázták, holott a legkörmönfontabban hamisak voltak. Júdás az óránál fogva tudta vezetni a 11-et. Júdás Jézussal szembe tudta fordítani mind a 11 tanítványt. Tehát nem akárki volt ott velük. És mielőtt föl nem akasztotta volna magát Júdás, nyugodtan mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben nem is annyira Jézus volt a mértéke a tanítványoknak, hanem Júdás. Én ennek a könyvnek a levezetésében, amikor próbálom lépésről lépésre levezetni, hogy Júdásból hogyan lett Júdás, ezután még 3 szemelvényt is elhelyezek a könyvbe. Az egyik különben a Jézus élete című White könyvből egy fejezet, ebben a könyvben nagyon sok szó esik Júdásról, de hát azt értelmetlen lett volna mindenhonnan egy-két mondatokkal összegyűjteni, de szerencsére van egy külön fejezet, aminek ez a cím, hogy Júdás. Ezt a fejezetet is elhelyeztem a könyvben. Ezt érdemes ezt a fejezetet, csak ezt a fejezetet külön is elolvasni. És utána még 2 tanulmányt elhelyeztem, hogy ennek a júdási rejtélynek egy kicsit a mélyére lássunk, mert ez a júdási rejtély is ismétlődik napjainkban, mert ma az emberek ugyanolyan könnyen becsaphatók, sőt könnyebben, mint a tanítványok. Ma ugyanúgy óránál lehet fogva vezetni nem 11 embert, 6 milliárd embert. A 20. század a gonoszságoknak olyan technikáját kísérletezte ki, ami alapján egy nagy diktátor azt mondta, hogy a legnehezebben becsapható mindig az egyes ember. 30 ezer embert mindig könnyebb becsapni, mint egy ember. És 6 milliárd embert meg játszik könnyedséggel lehet becsapni az egy emberhez képest. Ezért a mai világ arra tör, hogy ne legyenek egy-egy emberek. Ne legyenek gondolkodó emberek. Az embereket össze lehessen olvasztani, az embereket össze lehessen seperni úgy, mint a szemetet, hogy ezekkel az emberekkel azt lehessen csinálni, amit akarnak, és amihez ők is a beleegyezésüket adják. Ez a hipnózis, tömeghipnózis, ami folyik az elmúlt évszázadban, ez is azt kéri tőlünk, hogy értsük meg valahogy azt a hipnózist, amit Júdás elő tudott idézni, és az óránál fogva tudott vezetni, pedig ott még tetejébe nem is egy 6 milliárdos tömeg volt, hanem egyen-egyenként azért jóra törekvő emberek voltak, tehát nem egy vegyülékes csapat volt a tanítványoknak a 12 főnyi csapata, de még így is óránál fogva tudta vezetni, és nem lehet megrendülésre, és ennek külön fejezetet is szántam a könyvben, nem lehet megrendülés nélkül olvasni a betániai vacsora történetét, hogy egyik pillanatról a másikra a tanítványok mind egytől egyik Júdásnak adtak igazat, és nem Jézusnak. És kórusban mondták, hogy mire való ez a tékozás. Miért engedi meg a mester, hogy Mária Magdola megkenje a haját, és öntözze a lábát a könnyen? Mire? A mester téved, Júdás mond igazat. Mert Júdás mondta ezt először János evangélium a 12. fejezete szerint, hogy mire való ez a tékozás. Félelmetes dolog ez a Júdás dolog, és ezért Lukács is beírja itt az apostolok története elejére, megjegyzi ezt, mint egy külön történetként a Jézus mennybe menete után megjegyzi, hogy hogyan döbbentek rá a tanítványok Júdás árulására, hogyan állt helyre a lelkükben a rend, hogyan választottak újabb tanítványt, hogy a 12-es létszám, hogy Izrael 12 törzse, 12 tanítvány az beteljen, hogyan választották Mátyást, és egyáltalán Péter, akit beszédet mond, hogyan fejezte ki az apostoloknak a meggyőződését, hogy hogyan tudták valahogy a helyére rakni ezt az egész Júdás kérdést. Megjegyzem, hogy ennek a Júdás kérdésnek a helyre rakásáról még a 4. fejezetben is olvashatunk, az apostolok egyik következő imádságában, ami egyben a predesztinációnak az egyik kulcs verse is, amit majd külön fogunk vele foglalkozni és idézni, amikor az apostolok egyszer úgy imádkoznak, mondom, ez a 4. fejezetben van följegyezve, hogy azt mondják, hogy Uram, mi hozzád járulunk, mi abban a fiadban hiszünk, akit megöltek, kiköltek meg, az Izrael vénei, meg Poncius Pilátussal együtt a pogány világ is, mert ezek összeszövetkeztek, és ők akarták a történelmet formálni, ők akarták eldönte, hogy mi lesz a világon, és akkor így folytatják az imát, amikről a te kezed már örök időknek előtte eltervelt, hogy ezek történjenek. Tehát, hogy van az, hogy az ember akar, meg az ember szabad, és azt teszi, amit akar, de Isten előre látja, és előre tudja, hogy fogja majd az emberek javára fordítani azt, amit sokszor gonoszságból gonosz emberek kiterveltek. Tehát a predesztináció nagy problémáját is, hogy Judás is rosszat tett, nagy gonoszságot tett, elárulta a mesterét, önmagát is tönkretette, de Isten az emberiség javára változtatta át az ő árulását, mert Jézus életét adhatta értünk a keresztfán, és így lehetett megváltó mindenki számára. Hadd olvassam most a Júdásra vonatkozó történetet a 15. verstől. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta, volt pedig ott együtt mintegy 120 főnyi sokaság. Tehát egyre gyarapodott a számuk, tehát a 11 főhöz már ugye Mária testvérek és más szimpatizánsok Jézushoz életében közel álló emberek, tehát 120 főnyi sokaság. Atyám fiai férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, aki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztály részét. Ez mezőt szerzett hamisságának béréből, és alá zuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ezt tudtukra lőn mindazoknak, akik Jeruzsálemben lakoznak, úgyhogy az a mező tulajdon nyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el. Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, a János kerességétől kezdve mindaddig, amelyen felvitetett tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állítottak azért elő kettőt, Józsefet, aki hivatott Barsabásnak, kinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És imádkozván mondták, te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévejedett Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetettek azért rájuk, és esett a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltatott. Ez egy látszólag egy kis történet, és sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs is olyan sok jelentősége, csak egy formai, hogy meglegyen a 12. tanítvány. De azt gondolom, hogy mégis ennek a történetnek óriási jelentősége van, nem csak azért, mert a tanítványok helyre akarták állítani a rendet, hogy újra 12 apostol legyen, hanem, hogy említettem, ezek a tanítványok most szembesültek Júdás egész életével és tragédiájával. De most végre szembesültek. Látjuk, hogy megértették a Zsoltárok könyvéből, más ószövetségi jövendőlések, ugye az ószövetségben két jövendőlés volt, nem szó szerint Júdásra nézve, de arra nézve, hogy Jézussal olyan valaki fog rosszat tenni, aki a kenyerét eszi vele. Aki a legközvetlenebb tanítványi köréhez tartozik, az a sarkát fogja felemelni ellene. Ez a Zsoltárok könyvében való jövendőlés volt. Mondom, itt nem volt név szerint Júdás, azért is nem, mert Júdás szabad ember volt, ha Júdás megtért volna, nem lett volna Júdás és áruló. De sajnos akkor lett volna más Júdás, nem Júdásnak nevezett, de más áruló lett volna. Ezt a Biblia előre megjövendölte a Zsoltárok könyvében, és a másik jövendelés pedig Zakariás könyvében olvasható, amiben szintén arról szerzünk tudomást, hogy egy valaki, aki ott van Jézus tanítványi körében, olyan nagyra becsüli Jézust, hogy kész egy ember egy kb. Egy hónapi béréért eladni Jézust, tehát egy olyan összegért, amit ma azt mondjuk, hogy egy 100-200 ezer forint, ha így átszámítjuk ezeket a pénzegységeket, tehát ez is majd, hogy nem azt mondható, hogy egy semmi, hogy ennyire becsülik Isten fiát, hogy 30 ezüst pénzért fogják elárulni, nagyra becsülték az én fiamat, még ez is benne volt a Zakariási proféciában. De hogy Lukács ezt följegyzi, az napnál is világosabban mutatja, hogy egy ember mikor ért meg valamit. Bekövetkezett az esemény, a szemük láttára következett be. Ott lógott Júdás a fán úgy, hogy az egész Jeruzsálem tudta, mondja is Lukács, hogy azért is nevezték el vérmezőnek azt a helyet, mert Júdás vett az árulása béréből egy helyet, illetve az árulása béréből, amit visszaadott a papoknak, vettek egy helyet egész pontosan, és ezen a helyen, amit vettek, mert nem akarták visszatenni a pénzt a kincstárba, vettek egy telket rajta, ezen a telken következett be Júdásnak az öngyilkossága. Hát ez tulajdonképpen olyan, mintha ő vette volna, azért is mondja, van ez a megfogalmazás. Ennek híre ment, hogy Júdás mennyire méltatlanul öngyilkosként, és hogy ember számára méltatlan helyzetben ott lóg a fán, és ezt mindenki tudhatta, és a tanítványok most kezdenek el ezen gondolkozni, hogy hogyan is volt ez. Itt volt közöttünk egy köztiszteletben álló ember. Fölnéztünk rá. Ő volt az értelmiségi a tanítványok között. Mi vagyunk ugye az egyszerű halászemberek, munkásemberek. Ugye tudjuk jól, hogy az iskarióti mellékneve is azért van Júdásnak, mert ez is egy lefordítható szó. Ugye az is a héber nyelven férfit jelent. Iskariótész. Ez annyit jelent, hogy a kariótból vagy keriótból való férfi. A könyvben jelzem ott egy térképen, hogy hol volt ez a kariót. Ez Hebronhoz közel a déli ország részen feküdt, mint egy 40 kilométerre Jeruzsálemtől. Tehát Júdás volt az egyetlen egy tanítvány, aki nem galileai volt. Jézus minden tanítványát Galileából választotta. Ott éltek egyszerű emberek, hitre jobban készséges, fogékony emberek. Júdás úgy keveredett a tanítványok közül, hogy Jézus őt soha nem választotta, de ő nagyon akar tanítvány lenni. Ez is egy föltűnő jellegzetesség lett volna, de a tanítványok ezt se látták. Nem látták a tanítványok, hogy mindannyiunkat Jézus elhívott személy szerint. Egy valaki van, akit nem hívott el személy szerint, sőt, nagyon is ránk akart erőltetni a jelenlétét. Ezen se gondolkoztak el. Miért nem? Mert elvakította a szemüket az, hogy van közöttünk egy farizeusoknál tanult, egy a déli országrészben, Jeruzsálemtől közeli helységből származó valaki, aki nagyon ismeri az írásokat, és nagyon ambiciózus, jó kapcsolatot ápol a vallási vezetőkkel, és azért akarja, hogy Jézus király legyen, mert szinte Jézusnak ő a leghívebb tanítványa ezáltal, hogy ő nagyon szeretné, hogy Jézus valami nagy legyen, nem egy ilyen egyszerű valaki, aki járja az országot, hanem ugye a galileai királlyá választás mögött is Júdás szándéka állt, és ezt mind végigélték a tanítványok, de soha nem gondolkoztak el ezen. Csak akkor, amikor Júdás a méltatlan végéhez érkezett. Nem megdöbbentő, hogy embereket hogy be lehet csapni? Hogy embereket hogy el lehet ámítani? Miért? És mikor értették meg ezt a kérdést, tettem fel az imént. Kedves hallgatók, lehet, hogy nagyon határozottan, kérlelhetetlenül hangzik ez a mondás, de hát ezt nem azért mondom, hogy bárkit is sokkoljak, vagy bárkit is haragra ingereljek, de ki kell, hogy mondjuk, akkor értünk meg valamit, ha az Isten szava alapján értünk meg valamit. Mi nagyon büszkélkedünk az emberi értelmünkkel, a tudományossággal, a világ fejlődésével, de én igazat adok annak az orosz írónak, aki azt mondta a 19. században, hogy még az okos emberek se tudnak semmit. Mit lehet megérteni emberi értelemmel? Mennyire jó az emberi értelem? Biztos bizonyos szintig sok mindent meg lehet érteni, akkor, hogyha persze a háttérben Isten is velünk van. De ha nem az igéből értünk meg valamit, a tanítványoknak most terelődött a figyelmük az igére, a jövendőlésekre, amikre Jézus is végigvezette őket, most személyesen kutatták az írásokat, most a 10 nap alatt nem csak imádkoztak és könyörögtek, de az írásokból, magukból az írásokból próbálták megérteni Jézusnak a küldetését, és eközben megértették Júdás tragédiáját is. Az életben sokszor úgy vagyunk, hogy keressük a dolgok értelmét, keressük a világ magyarázatát, azt is, hogy mi miért vagyunk a világon. És csak el tudjuk mondani a francia költővel, hogy nem jutunk semmire, mert azt se tudjuk, hogy kik vagyunk. Az emberi értelem még hitáltal nem változik meg, míg nem térünk meg, vajmi keveset ért meg, azt is csak félig meddig és hiányosan. Amikor a Bibliából, Isten szavából értünk meg valamit, amikor az egyik hely küld a másikhoz, amikor a proféciák valamit előrejeleztek, amikor beteljesült egy esemény, és mi visszalapozunk oda, na ez az a szellemi munka, amit meg kell tennünk mindannyiunknak. Olvassuk és úgy kutassuk a Bibliát, mint hogy a kenyeret magunkhoz vesszük, megrágjuk, összekeveredik a nyállal, megemésztjük már a szánkban félig, meddig lejut a gyomrunkra és életté válik, hogy erőt adjon. Így kell a Bibliát nekünk fogadnunk, hogy Pál mondja később a Tesszalonikaiaknak, hogy a Szentlélek örömével befogadni az írásokat, és meghányni, vetni a dolgokat, amit Péter apostolnak ez a prédikációja is tükröz, most hullott le a hályog a szemükről. Erre 3,5 évig várni kellett. És Isten nem erővel, nem hatalommal tette ezt. Jézus pontosan tudta, hogy ha leleplezte volna Júdást, senki nem hitt volna neki. Még őt gyanúsították volna meg, hogy nem Júdás barátja. Nem erővel, nem hatalommal. Jézus hagyta az eseményeket kifejlődni. Jézus még azt is hagyta, hogy Júdás őt megcsókolja. Hogy ott mindenki előtt a szeretet legnagyobb jelét mutassa. Még ezt is meg kellett engednie Jézusnak, még ezt is el kellett szenvednie. És egész végig, hogy egy ember öngyilkos lesz, igen, mindez végig kellett élnie. És utána, hogy a tanítványok megértsék, az írásokon végigvezetni, és én is azt gondolom, hogy sokszor az életben akkor értünk meg, amikor átélünk dolgokat, végigkövetünk dolgokat, de még akkor sem értünk meg, amikor utána járunk, és a Bibliából járunk utána. Ezért mondtam, hogy ne sokkoljon senkit ez a mondat. Akkor fogunk az életben érteni, amikor magából a Bibliából értünk meg dolgokat. Amikor maga Isten tud a sötétségből világosságot támasztani az elménkben, és a Jóisten ezt egy olyan tökéletesen teszi, senkire az Isten a maga ismeretét, tudását nem erőlteti rá. Hagyja ott az emberi eszközt is, hogy csak keressen, csak éljen át csalódásokat, sokszor megbotránkozásokat, hogy a tanítványok is tették, és akkor a tulajdon szava alapján egyik pillanatról a másikra kisimul a kép, és a tanítványok elhatározták, hogy ők továbbra is 12-en lesznek. Két nyilván odaillő embert állítottak, hiszen Jézusnak volt 70 tanítványa, és jó okunk van azt képzelni, hogy a 70 tanítványból két a végsőkig kitartó tanítványt választottak, sorsot vetettek, hogy Isten dönts el, ne az övék legyen a döntés, hogy csak egy valakit, aki az ő hitük és meglátásuk szerint igazi követő volt, odaállították, könyörögtek, és a sors Mátyásra esett, így lett Júdás helyébe választva Mátyás, és állt helyre a tanítványok közötti rend. Mindezt megtették, és ezután jött a kereszténység történetének az egyik legnagyobb és mind a mai napig hatással levő eseménye, és ez volt a pünkösd, ami tehát még egyszer mondom, pontosan 10 nappal Jézus mennybe menetele után történt meg, és ez a 10 nap elegendő volt ahhoz, hogy olyan óriási változások álljanak be a tanítványok körében, amelyek Jézus személyes jelenlétében soha nem álltak be. Ennek a pünkösdnek a vizsgálatába fogunk fogni a következő alkalommal, és azt a kérdést tesszük majd fel, hogyha ez a pünkösd megtörtént 2000 évvel ezelőtt, és nekünk profétikus ígéretünk van, hogy lesz egy második pünkösd. Ha fehér az apostoli kor, de nekünk profétikus ígéretünk van, hogy most is megfehéredés lesz majd az osztályrésze a hívő keresztényeknek, akkor mi vajon hogyan készülhetünk fel erre a második pünkösdre, ami itt van előttünk, ami karnyújtásnyira itt van előttünk, és ha a második pünkösd megvalósul, és a Szentlélek újra kiárad, mint egykor, akkor az egész föld meg fogja ismerni a hiteles evangéliumot, mint hogy sajnos ma még nem ismeri. Hatalmas, ünnepélyes események előtt állunk, és ezekre a hatalmas, ünnepélyes eseményekre fel kell készülni. Most van az idő, most még nincsenek itt ezek az események, de szó szerint mondom, holnap és holnap után már itt lehetnek. Ezekre ma kell fölkészülnünk. Ezért fontos, időszerű, és mindannyiunk érdekében, legjobb érdekeinkbe vágó dolog az, hogy az apostolok cselekedetei részletről részletre. Köszönöm szépen a figyelmet.